Kedves hallgatom! Pál apostol a Filippi levélben felsorol 7 alapot, amiben valamikor bizakodott. Ez volt a vallása. Ha valaki megmentésben részesülhetett volna a vallás alapján, akkor az a tarzuszi Saul lehetett volna. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Filippi levél, 3. rész, 5. és 6. vers. Ezek még mindig olyan alapok, amikkel dicsekednek korunkban az emberek, de egyik sem válthatja meg őket. 8. napon metéltek körül. Ez a mózesi rendszer egyik alapvető szertartása. Természetesen nem kelt föl a bölcsőből a 8. napon, hogy elmenjen a templomba vagy zsinagógába, hogy végrehajtsák rajta a körülmetélés. Világossá teszi, hogy istenfélő szülei voltak. A mózesi törvény szerint nevelték fel. Emlékszel rá, hogy az Úr Jézusnak szintén istenfélő szülei voltak, akik elvitték őt a templomba, hogy körülmetéljék. Az mindig bántott és visszatartott szolgálatomban, amikor láttam, hogy körülöttem sokan nem keresztény otthonokban nevelkedtek. Voltak olyanok, akiknek a szülei iszákosok voltak, és sohasem tették lábukat a templomba. Nagyon tele voltak előítélettel és keserűséggel. Talán még elküldik gyermekeiket a vasárnapi iskolába, de soha nem olvasnak Bibliát, nem imádkoznak az otthonukban. Ilyen otthonokból is kerülnek szemináriumba, de semmit nem tudnak a Bibliából. Akik azonban keresztény családban nőnek föl, szinte mindent ismernek. Amikor Pál beszél önmagáról, akkor csak az előnyeit sorolja föl. Körülmetélték a 8. napon, ami azt jelzi, hogy istenfélők voltak a szülei. Izrael népéből származom. Valószínűleg sok judaizáló félvér volt, de nem Pál. Ő Izraelből származott. Valaki végignézhette volna Pál nemzetség táblázatát a templomban abban a korban. Pálnak volt ősi eredete, háttere, és tudta, hogy kitől származott. Benyámin törzséből származom. Ez annyi, mintha azt mondta volna, hogy a legjobb családból ered. Benyámin kedvenc fia volt Jákobnak. Ráhel akkor adott életet Benyáminnak, amikor már-már meghalt és végül meg is halt. Ezért nevezte fiát fájdalma gyermekének. De Jákob más nevet adott neki, és ezt mondta: Jobbom gyermeke. Ráhel ragyogó pontja volt Jákob életének Peniél előtt, és amikor beletekintett a bölcsőben kisfia szemébe, benne látta Ráhel fiát. Benyámin lett jobb keze, segítő támasza, akire hajolhatott, támaszkodhatott. Izrael első királya is Benyámin törzséből származott. Saulnak hívták, és az az érzésem, hogy tarzuszi Sault utána nevezték el. Ezért Pál elmondhatta büszkeséggel telten, hogy Benyámin törzséből származott. Az előnyös, ha valaki el tudja mondani: apám lelkipásztor, az ige hirdetője volt, vagy apám kiállt Isten igéje mellett. Máskor ez hátrányként szolgál. Néha ezt mondják az emberek: ebben és ebben a gyülekezetben nevelkedtem. Nagyapám alapította ezt a gyülekezetet. Van egy ablak a templomon, amit róla neveztek el. Soha el nem hagynám azt a gyülekezetet. Ez akadályá lehet, ha az a gyülekezet liberálissá válik, és ott többé nem Isten igéjét hirdetik. Pálnak azonban, aki Benyámin törzséből származott, az határozott kincsé vált. Héber a héberek közül. Ez azt jelenti, hogy vezető volt. Ő volt a vallási körök legmagasabb fokán. Törvény szempontjából farizeus. A farizeusok képviselték Izrael legvallásosabb rétegét. Vallási, politikai pártot alkottak, és céljuk a királyság megalapítása volt. A fogság idején keletkeztek. Fundamentalista elveket vallottak, hittek a Szentírás hitelességében, hittek az angyalokban, hittek a feltámadásban és a csodákban. Végtelenül nacionalisták voltak politikájukban. Azt hiszem, azért küldték Nikodémust Jézushoz, mert azt gondolták, hogy itt van egy galileai próféta, és ha csak egy kis ujjal is hozzányúl a szekerükhöz, akkor majd tudják, hogyan kell Rómát manipulálniuk. A farizeusok azt gondolták, hogy a királyságot politikai manipulációval is elérhetik. Létre akarták hozni Isten királyságát ezen a földön. Pál elmondhatta, hogy farizeus volt. Buzgóság szempontjából az egyház üldözője. Pál azt gondolta, hogy Isten akaratát teszi, amikor üldözi az egyházat. A többi farizeus kész volt pihenni, amikor kiüldözték a keresztényeket Jeruzsálemből. De Pál eltökélte magában, hogy az egész világból kiüldözi őket. Ez volt a célja, amikor Damaszkusz felé tartott megtérése előtt. A törvényben követett igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Figyeljük meg, hogy nem azt mondja, hogy tökéletes vagy büntelen volt, hanem azt, hogy fedhetetlen. A Római Levél 7. részének 7. versében Pál elmondja történetét. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. Római Levél 7. rész 7. vers. Pál nem állítja, hogy büntelenül tökéletes. A törvény megmutatta neki a bűnt. Ha valaki megszegi a törvényt, hogy ne lopj, akkor azzal bizonyítja, vagyis új lenyomatot hagy hátra a bűncselekmény helyén. Ugyanezt mondja a gyilkosságról is, ami alól nem mentegetheti magát. Lehetetlen anélkül házasságtörést elkövetni, hogy valaki más ne tudna róla. De valaki kapzsi lehet, és senki sem leplezheti le. Ha Pál csöndben maradt volna, akkor elérhetett volna tökéletes büntelenség állapotába, de őszintén megmondta, hogy ez nem sikerült neki. Azt mondta, hogy a törvény megölte. Hirdette, hogy a törvényben követett igazság szempontjából fedhetetlen volt. Vagyis a megfelelő áldozatot mutatta be bűnéért, hogy rendbe jöjjön Isten előtt. Pál őszintén nyilatkozott. A törvény tekintetében szuperszentnek bizonyult. Minden joga megvolt ahhoz, hogy kijelentse. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. Ezeket írta föl Pál a nyereségek egyik oldalára. Ez olyan hatalmas összeget alkotott, hogy úgy érezhette, hogy majd Isten előtt hivatkozhat ezekre. Azt gondolta, hogy mindezek majd mellette szólnak. Az adósság oldalon volt viszont valaki, akit gyűlölt, Jézus Krisztus. Gyűlöletében Pál próbálta kiirtani Jézus Krisztus követőit. Aztán egy napon az Úr Jézus Krisztus találkozott Pállal a damaszkuszi úton, és Pál megváltoztatta egész számlarendszerét. Ami neki adósság volt, az lett a nyereség, és amit nyereségnek tekintett, az lett a veszteség. Ez teljes átalakulást hozott nála létre. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélek a Krisztusért. Filippi levél, 3. rész, 7. vers. A nyereség oldalon volt Pálnak a háttere, a jelleme és a vallása. Úgy látszott, hogy ez egy igen gazdag lista, és az is volt emberi síkon. Hirtelen azonban mindez veszteséggé vált, és többé nem bízott ezekben, amikor találkozott Jézus Krisztussal. Ő gyűlölte azelőtt, és Damaszkuszba tartott, hogy üldözze követőit, de most már az adósság oldal átalakult a nyereség oldallá. teljes bizalmát Jézus Krisztusba helyezte. Barátom, ha országunk adósságrendszere így átalakulna, akkor gyökeresen megváltoztatná gazdasági életünket, sőt az egész világét is. Bármilyen megtérés egy ilyen forradalom, mert a nyereség veszteséggé válik, és a veszteség nyereséggé. Minden a feje tetejére áll. Minden teljesen más megvilágításba kerül. Ez a megtérés lényege. Egy bizonyos idő telik el a 7. és a 8. vers között. Nem tudom, hogy ez az idő mennyi lehetett, de azt gondolom, hogy ez végig tartott Pál életében megtérésétől kezdve addig az ideig, amikor ezt a levelet megírta. Elment misszionárius útjaira, és most Rómában volt fogolyként. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Jézus Krisztus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Filippi levél, 3. rész, 8. vers. Emlékszem arra, amit Dr. Carroll mondott. Amikor megtértem, elveszítettem a vallásomat. Nagyon sok embernek el kell veszíteni a vallását, és rá kell találni a Jézus Krisztusra, ahogy Pál tette. Annyira nagy változáson ment át, hogy amit addig értékes kincseinek tartott, azt most mind beledobta a szeméttartóba. Pál tovább mondja teológiai nyilatkozatában, hogy mi történt vele. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Filippi levél, 3. rész, 9. vers. Ez az igevers eszébe jutott Bunyan Jánosnak, amint egy éjszaka egy kukoricaföldön ment át, azon gondolkodva, hogy vajon miként állhat meg Isten előtt. Azt mondta, hogy hirtelen meglátta magát, nem csak mint bűnöst, hanem úgy is, hogy a feje tetejétől a talpáig bűnös. Rájött, hogy nincs semmije, és hogy Krisztus lett a mindene. Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem az ő igazsága, ahogy azt világossá tette. Például büszkélkedhetett volna azért, hogy megtartja a szombatot. De Pál azt mondja, hogy senki meg ne ítéljen minket a szombatnap tekintetében. Kolossei levél, 2. rész, 16. vers. Barátom, dicsekedhetném azzal, hogy olyan sokszor prédikálok egy éven át a rádióprogramban, de ezek semmit nem számítanak az üdvösség tekintetében. Az én igazságom törvény alapján álló igazság, és Isten már kinyilvánította, hogy minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha az ő szemében. Ézsaiás könyve, 64. rész, 6. vers. Isten nem gyűjti a szennyest, hanem kezébe veszi a szennyes bűnöst, és megtisztítja teljesen. Pál feladta saját igazságosságának az állítását. Amikor évekkel ezelőtt egy keresztény csoport előtt beszéltem, emlékszem egy fiatal megtért házaspárra. Talentumos fiatalok voltak, és szépen néztek ki. Emberi oldalról tekintve mindenük megvolt. Beszédem előtt bizonyságtételre kérték fel őket. Azt mondták, hogy most már csodálatos talentumukat az Úrnak használják fel. Miután befejeztem tanításomat azon az estén, találkoztam velük egy csésze tea mellett. Így szóltam. Egy kérdést szeretnék nektek föltenni, ami kissé zavar engem. Azt mondtátok, hogy csodálatos talentumotokat fölhasználjátok Jézusért. Szeretném tudni, hogy mi az. Éjszakai klubokban táncoltatok. Azt gondoljátok, hogy Jézus fel tudja ezt használni? Azt mondták, hogy nem erre gondoltak. Így szóltam. Amikor Krisztushoz jöttök, akkor csődbe jutott bűnösök vagytok. Semmit sem ajánlhattok fel neki. Nincstelenként jöttök hozzá. Koldusok vagytok. Semmitek sincs, de neki megvan mindene. És ő azt fölajánlja nektek. Barátom, gondolkozzunk ezen a versen, hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. A hit alapján. Ez fontos kifejezés. Csak így nyerhetjük meg Isten igazságát. Nem dolgozhatunk érte, nem vásárolhatjuk meg, nem lophatjuk el. Csak bízhatunk az Úrban. Van igazságom Istentől a hit alapján. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, akkor elvette bűneinket, és feltámadt ismét a halálból a mi megigazulásunkért. Barátom, Isten nem állhatja ki megtéretlen állapotunkat. Nem vagyunk neki vonzók. Az az igazság, hogy ő szeretett minket, és önmagát adta értünk, és ez a legcsodálatosabb nyilatkozat, amit eddig hallottam. Elfogad minket a szeretett fiúban. Pál többé nem próbálja építgetni saját törvényes igazságát. Nem akarja látni, hogy mennyire vallásos és kegyes, vagy hogy mennyire üldözte az egyházat. Mivel megváltozott régi könyvelési rendszere, ezért megváltoztatta jelenre vonatkozó célját is. Figyeljük, mit akar cselekedni. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Filippi levél, 3. rész, 10. és 11. vers. Egyeseknek az a benyomásuk, hogy amikor valaki hit által üdvösséget nyer, akkor annak nincs hatása a viselkedésére és a cselekedeteire. Azt gondolja, hogy ha valaki hit által kegyelmet nyer, akkor az azt jelenti, hogy csak üljön egy helyben és forgassa az ujjait. Semmi sincs távolabb ettől az igazságtól. A megváltó hit elindít minket. Jakab nem a törvény, hanem a hit cselekedeteiről beszél. Viszont mondhatja valaki, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Jakab levele, 2. rész, 18. vers. Barátom, ha megváltást nyertél, látni akarom a cselekedeteidet. Ha nincsenek cselekedeteid, akkor nem nyertél megváltást. Éppen ezt mondja Pál apostol. Ha hit által üdvösséget nyertél, akkor új az életcélod, új az életstílusod, újak az indítékaid. Ha Krisztusba vetett hited nem változtatott meg, akkor nem nyertél megváltást. Még mindig az az ember vagy, és ugyanolyan régi életet élsz, mint azelőtt. Pál szétoszlat minden olyan gondolatot, hogy az üdvözítő hit azt vonja magával, hogy valaki beleül a hintaszékbe, és ringatja magát egészen addig, amíg a mennybe ér. Pál a Szentlélektől veszi erejét, ami sokkal jobb, mint bármilyen törvényes erőfeszítés. A törvény alatt képes volt Damaszkuszba menni, hogy eltörölje Krisztus követőit. A kegyelem és hit rendszerében elmegy a föld végéig, hogy Krisztusnak követőket szerezzen, és bizonyságot tegyen róla. A hit létrehoz valamit. Legyünk efelől teljesen világosak. A cselekedeteidnek semmi köze nincs az üdvösségedhez. A kereszthez kötődsz üdvösséged érdekében, és Isten csak egyet kérdez az elveszett bűnöstől. Mit cselekszel Jézussal, aki meghalt érted? Ha elfogadod őt megváltódul, akkor hitáltal üdvözülsz. Ez a megigazulás hitáltal lesz a tied. Még megváltásod után sem te magad alakítod megigazulásodat, aminek köze lenne üdvösségedhez. Krisztusban való hited az indítékod arra, hogy Istenért élj. Ezért akart élni Pál. Nem értem azokat, akik semmit sem tesznek Istenért. Egyesek azt mondják, hogy nem tehetnek semmit. Hogy nagyon őszinte legyek hozzád, segíthetsz nekem és más bibliaoktatóknak, hogy továbbítsuk Isten igéjét. Idős ember vagyok, de nem akarom föladni. Tovább törekszem a cél felé Isten elhívásának jutalma érdekében. Megmondtam Istennek, hogy ha élni hagy, akkor hirdetem igéjét, ameddig csak élek. Barátom, Krisztusban való hitünk adja meg az igazi indítékot az érte való szolgálatra, a szenvedéseiben való részesedést. Mennyire szükséges, hogy megismerjük az ő szenvedéseivel való közösséget. Könnyekig meghatott egy levél, miután a 22. Zsoltár egyik részét magyaráztam. Sohasem tudtam, hogy Krisztus milyen sokat szenvedett értem. Barátom, meg akarom ismerni az ő szenvedéseivel való közösséget, be akarok lépni abba. Krisztusnak és megváltó munkájának megismerése az örökké valóságra irányítja figyelmünket. Az egész örökké valóságot azzal töltjük, hogy mindezért magasztaljuk őt. Ha most unatkozol, ha nem örülsz Krisztus dicsőítésének már most, nem tudom, hogy miért akarsz a mennybe jutni. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy olyan sok örömet adsz az Úr Jézus Krisztus szolgálatában. Add, hogy igyekezzem teljesen odaadni magam erre a szolgálatra, és örömmel várjam azt a napot, amikor majd dicsőségedben folytathatom a te magasztalásodat, az Úr Jézus Krisztus szolgálatát. Ámen.